szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. És a 202-es számú énekünket keressük ki, 202-es énekünknek mind a három versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Thank you.
további segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Testvérek, Istennek igéjét olvasom. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből a negyedik fejezet első 8 versét hallgassátok meg. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, indíts, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltéthetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig testvérek, Istennek hozzánk szóló igéje, hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk rá imádságban. Mindenható Istenünk, örömmel valljuk, hogy nagy a te bűséged és nagy a te kegyelmed, az a kegyelem, amely el nem fog soha. Áldunk téged, hogy hordozol minket a te bűségeddel, és valóban úgy van, hogy ha mi hűtlenkedünk is, te hű maradsz, magadat meg nem tagadod, add, hogy veled találkozunk most itt, a te tornácodban, a te házadban. Köszönöm minden csendes percet, amit veled tölthettünk és tölthetünk el, és ha még talán nem is ismerjük ezeknek a perceknek az áldását, de köszönjük, hogy vágyakozhatunk te utánad. Kérünk, teljesítsd be a mi mostani vágyakozásunkat. Jöjj elénk az úton, ahogy a te igéd mondja. Szólíts meg minket, hogy aztán mi is tudjunk beszélni te hozzád. Fogadj el gyermekeidté, hogy aztán gyermeki bizalommal tudjunk imádkozni. Szeretnénk téged örömmel szolgálni. Ajándékozz meg minket most is a te igéddel, és kérünk, hogy igéd ne csak igazságokat, meg gondolatokat közöljön velünk, hanem tegyen minket igazakká te előtted, és adjon nekünk olyan indításokat, hogy innen már másként mehessünk el. Adj nekünk tőled való tiszta programot, Urunk. Köszönjük, hogy te még mindnyájunkban el akarsz végezni valamit, fel akarsz használni, hogy áldássá legyünk másoknak, és a te dicsőségedre éljünk. Ha gyenge testben is, akkor is. Kérünk, hogy add nekünk a te lelkedet, hogy ami törékeny cselépedény testünk, hadd legyen a te lelked templomává, így ajándékozz meg tiszta látással minket, hadd fogadjuk el azt, ami a te szándékod most velünk, munkálkodj bennünk, hogy aztán munkálkodhass általunk is. Amen. Kedves testvérek, készülve az ige hirdetés meghallgatására, és amíg a gyermekek az Isten tiszteletre mennek, a 826-os énekünk első versét fogjuk énekelni, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. bizonyság tételem alapigényét hallgassátok meg, amely írva található a már előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a negyedik fejezet 8. versében a következőképpen. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Kedves testvérek, ebből a most felolvasott versekből, 8 versből azt gondolom, hogy sok igét ismerünk fejből is. Sokszor hivatkozunk például arra az igére, amit itt olvasunk, hogy hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, vagy ki ne ismerné testvérek azt az igét, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, írja az apostol, futásomat elvégeztem, végezetre eltétetek nekem az igazság koronája. De természetesen ez a 8 vers ez más igékről is szól, nézzük meg néhány üzenetet belőle, ami egyrészt általános üzenet, másrészt néhány itt leírt kifejezésre vonatkozik. Az első testvérek, ami nagyon tanúságos, hogy Pál apostol milyen keveset foglalkozik itt önmagával. Ez azért tűnt fel nekem, mert pont itt a második levél végén beszél azért egy kicsit magáról is. Például írja azt Timóteusnak, hogy hozd el a köpenyemet ide hozzám, mert tudjuk, az apostol börtönben van. És úgy látszik, a nyírkos cellában fázik, hozd ide a köpenyemet, mert fázom a hideg börtönben, vagy beszél egy kicsit arról, hogy úgy sejti, úgy gondolja, hogy hamarosan meg fog halni. Elérkezett az ő elköltözésének az ideje. De pont azért feltűnő ez, mert egyébként viszont nagyon keveset beszél önmagáról, annál többet viszont az Isten dolgairól, az Isten ügyéről. Nem véletlen ez, hiszen miután Pál apostol új életet kapott Jézustól, attól kezdve az ő életét, az ő szívét teljesen az Isten ügye töltötte be, az az ügy, amire Isten őt elhívta. Ugye nagyon nagy tanúság ez nekünk is, testvérek. Az Isten megkérdezte tőlem, és most továbbadom ezt a kérdést felétek, hogy a te életedet mi tölti be? Mivel szoktál, vagy szoktatok a legtöbbet foglalkozni? A magad bajaival foglalkozol, vagy az egészségi állapotoddal foglalkozol, vagy mondjuk a kedvenc csapatoddal foglalkozol, a szereted a focit, vagy valamilyen sportot, ugye most is látjuk a tévében, vagy esetleg politikával szeretsz, miről foglalkozol, vagy mivel foglalkozol a leggyakrabban, miről szoktál írni? E-mailben, vagy SMS-ben, vagy azt már nem ismerem mondani, hogy miről szoktál beszélgetni. De tényleg, testvérek, miről szoktuk mi a legtöbbet beszélgetni? Mondjuk az Isten tisztelet előtt, mikor gyülekezünk, itt pár testvérrel találkoztam, hát mi is az időjárásról kezdtünk el beszélni, milyen jó, hogy most ilyen jó időjárás van. Vagy miről szoktál még inkább az Isten tisztelet után beszélgetni? Mit viszel haza azokhoz, akik most otthon vannak? Pál inkább az evangélium ügyéről beszél, és amikor itt a 8. versen egy-két mondat erejéig ír magáról, akkor is inkább azon van itt a hangsúly, amit így olvasunk, hogy kérlek azért Isten és Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, hirdesd az igét. És oda teszi, hogy fejtsd, buzdíts, indíts. Ugye Pál apostol tudja azt, hogy Timóteust munkában fogja találni az Úr Jézus, amikor ismét eljön, de mi lesz a többiekkel ott a gyülekezetben, ott az efézusi gyülekezetben? Hát nekik is hallani kell minél többször az evangéliumot, mert Jézus bizony ítéletre fog újra eljönni, és hát nyugtalanítja ez a dolog az apostolt, hogy sokan el fognak kározni, ha ez így marad. Még a gyülekezetből is. Mit lehetne értük tenni? Eszembe jutott, valaki leírta, hogy állítólag az üdv hadsereg alapítója azért indította el annak idején ezt a mozgalmat, mert
ahogy elmondta egy barátjának, azt mondja, éjjelente nem tudok aludni, mert hallom a kárhozatra menők halálsikolyát. Embereket akarok menteni, mondta ő. Ugye megint fölmerül a kérdés, és ezt hadd adjam megint tovább, hogy te mi miatt nem szoktál aludni, amikor nem tudsz aludni. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy ma 4-kor fölébredtem, aztán csak forgolódtam az ágyon, vagy este, mikor lefeküdtem, akkor órákig csak forgolódtam, és nem tudtam aludni. Mi miatt szoktunk mi nem tudni aludni, hogy így mondjam? De előjönnek olyankor a fájdalmaink, betegségeink, aggódásaink, mi lesz velem, mi lesz a családommal, jaj, holnap nehéz napom lesz. De testvérek, tudunk nyugodtan aludni, amikor tudva tudjuk, hogy körülöttünk emberek, hogy így mondjam, öles léptekkel haladnak a kárhozat felé. Tudunk-e nyugodtan aludni úgy, hogy eszünkbe jut az a kedves hölgy mondjuk a piacról, vagy a hentes üzletből, akiről tudjuk, hogy nem hívő ember. És tudunk-e nyugodtan aludni, hogy jaj, hát ő el fog kárhozni, vele most mi lesz? Vagy tudunk-e nyugodtan úgy aludni, hogy vannak olyan családtagjaink? Mert azért sajnos minden családban van, akiről tudjuk, hogy nem adta át az életét az Úr Jézusnak. Tudsz-e úgy aludni, hogy a gyermeked, az unokád, a családtagod, az ismerősöd, vagy a gyülekezetben valaki, akit ismersz, és tudod róla, hogy még nem Jézusé teljesen az élete, tudunk-e így nyugodtan aludni. És az apostolt a börtönbe is ezt foglalkoztatta, pedig igazán foglalkoztatta volna már az, hogy hogy jutott ki minden, meg mi lesz velem, meg ki végeznek, meg hogy végeznek ki, meg mi lesz velem. De őt első rendben nem ezt foglalkoztatta, mit is tehetnénk. És az apostol azt írja, hogy az a legfontosabb, hogy hirdesd az igét. Mondta valaki, hogy sokat nem tudok tenni. Hát ugye emberileg nézve ez így is van, de az igét tudjuk hirdetni, az evangéliumot mondani, mert a megtartatást, az üdvösséget az Isten ehhez kapcsolja. Mert úgy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Bolondság. Hát sokszor valóban annak tűnik, főleg mikor az ember azt mondja az igéből, és az Úr Jézus azt teszi a szívünkre, hogy menj el a másikhoz, aztán kér tőle bocsánatot. De bolondság ez, mert pláne, hogy még ő sértett meg engem, aztán most én menjek bocsánatot, hát ez bolondság. Vagy bocsáss meg a másiknak valamit, hát ez bolondság, hát Uram, már hanyagszor bocsássak meg neki, aztán tudom, hogy újra megteszi. Ez bolondság, de mégis az ige hirdetés bolondsága által tartsd meg a hívőket, ma is olyan sok mindennel próbálkozunk testvérek az evangélium hirdetése helyett, mi is ott vácon sokat törjük a fejünket, hogyan csábítsuk be a hívőket onnan a lakótelepről a templomunkba, hogyan csábítsuk be a fiatalokat, mit tudunk adni nekik, mit tudunk nyújtani nekünk, nekik menjünk el csapatépítő tréningre, vigyük el a fiatalokat, aztán bográcsozzunk velük, vagy bulizzunk, mindent kitalálunk, aztán lehet, hogy egy darabig működik is. De Pál olyan egyszerűen mondja, hirdesd az igét, mert a hit az nem a bográcsozásból van, testvérek, az is jó, meg kell is, de a hit az hallásból van, az pedig az Isten igéje által van az a hallás, és hogyan hallanák meg, testvérek, az igét mások, ha nem mi mondanánk, akik ismerjük. Ugye nálunk egyetemes papság van. A papság nincs itt, de mindegy, szóval így nevezzük. Egyetemes papság van, tehát bárki hirdetheti az Isten igéjét, nem kell azt a lelkipásztorokra bízni, sőt, vagy csak a lelkipásztorokra bízni, sőt, testvérek, sokkal hitelesebb lesz, hogyha ti hirdetitek az evangéliumot innen elmenve. Mert ugye rák lelkészekre azt mondják, hát persze ő hirdeti az igét, ezért fizetik, mi mást hirdetnek. Hát ő neki ezt kell mondani. De ha egy hívő ember mondja ezt, akit nem ezért fizetnek, akit bizonyságot tesz a saját életéről, aki esetleg betegen is, meg elveszetten is, meg sok nyavajával, meg gyász közepette is, tudja az örömhírt hirdetni, hát az hiteles lesz, testvérek, az lesz a hiteles, Mert az Isten igéje tud csak hatni az emberre igazán. Annak van csapatépítő ereje, annak van, abban van a dinamis, az erő, a lendület. Isten igének hatalma van, ezért aki ma is hallja az igét, az élni fog. Azt mondja itt Pál Timóteusnak, hogy addig hirdesd az igét, amíg lehet. Minden lehető és lehetetlen helyzetben hirdesd. Mert jön Jézus, és vége lesz az ige hirdetés lehetőségének. És azt mondja, alkalmas és alkalmatlan időben hirdesd. Mit jelent ez? Mi sokszor azt gondoljuk, hogy az alkalmas idő az azt jelenti, amikor a hallgatóknak alkalmas. Mikor elmegyek valakihez, aztán látom, hogy rossz időben jöttem, hát akkor nem alkalmas. Pedig Pál ezt az ige hirdetőkre nézve mondja, vagy első rendben az ige hirdetőkre nézve mondja, hiszen az ige hirdetője is lehet fáradt, lehet lusta, lehet éppen csügget, de alkalmas és alkalmatlan időben hirdes. Kedves beteg testvérem ott a kórházban feküdt az ágyán, hát teljesen alkalmatlan idő volt ez neki az ige hirdetésére, mert ugye csövek voltak mindenhonnan rákötve, már szinte csak feküdni tudott, hát mondhatta volna, hogy ez most nem alkalmas nekem arra, hogy hirdessem az igét, de ő úgy fekve azt mondta a betegtársainak, aki még tudott felkelni az ágyból, keressük ki ezt és ezt az igét, olvassuk fel és énekeljünk. Alkalmas és alkalmatlan időben, amíg van rá időt. Nem tudjuk, testvérek, hogy jövő vasárnap itt lehetünk-e. De most itt lehetünk, most megadta az Isten ezt a lehetőséget. Meg aztán, ha jövő vasárnap el is jövünk, hát már nem ugyanaz hangzik el, ami most itt elhangzott. Nem ugyanazok lesznek itt talán teljesen, akik most itt vannak. Alkalmas és alkalmatlan időben, amíg van rá időd, meg azért is, testvérek, minél többször hirdetsz az igét, mert ha mi nem hirdetjük, akkor hirdetik majd mások. Azt írja az apostol, akik az egészséges tudományt el nem szenvedik. Pár idejében is nagy kísértés volt, hogy jött egy divatos tudományuk, jött a keleti filozófia, a sztoikusok, az epikureusok, ki se tudom ezeket mondani. Nem is mondom, hogy nem is biztos, hogy tudom, hogy miket hirdettek, nem is lényeges ez testvérek, de jöttek ezek a tudományok, és akkor mindenki a saját igénye, meg a kívánsága szerint hallgathatta a különböző tanításokat. Ugye valljuk meg, ma is ez van, körülnézünk a neten, körülnézünk a különböző felekezeteknél, egyházaknál, és akkor mindenki kényekedve szerint, én nem akarok ötleteket adni, de megy és hallgatja az igét, ahogy éppen neki tetsző igényhirdetés hallatszik, a saját igénye szerint. Nos, testvérek, voltak olyan tanítók, igényhirdetők, akik azt hirdették, amit az emberek hallani akartak, amit szívesen hallgattak. Hát de így vagyunk ezzel mi is, én is így vagyok. Hát jobban szeretem azt hallgatni, aki engem dicsér, aki azt mondja, jó úton jársz, aki kedveskedik nekem, szívesebben hallgatok olyan igehirdetést, ami úgy simogat engem az Úristen, és nem szívesen hallgatjuk azt, amelyik szíven talál engem. Akkor sokszor az ember azt mondja, honnan tudja a lelkész, ki prédikál, biztos petyáltak róla neki, aztán honnan tudja, mert úgy eltalált engem ez az ige. Pedig testvérek, az ige eltalál, és az a jó, hogyha eltalál engem, nem általánosságban beszél. Pál apostol itt arra figyelmeztet, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, ne essünk bele abba a csapdába, hogy tudom, hogy a másik mit akar hallani, hanem mindig az igéhez kell ragaszkodni, az Isten üzenetéhez. Kórházban hozok kórházlelkészi példákat, hiszen ez az én elhívásom. Kórházban bementem egyszer egy betegszobába, és bemutatkoztam, hogy református kórházlelkész vagyok, és akkor hát a betegek csak hallgattak, hogy csendben, mire az egyik beteg megkérdezte tőlem, hogy mit tanít a református egyház, beszéljek róla. Na hát kapva kaptam rajta, mert hát nem az a fontos, hogy mit tanít az egyház, hanem az a fontos, hogy mit tanít a Biblia. Persze jó esetben a kettő egyezik, ugye? Hogy az egyház is azt tanítja, amit a Szentírás, de mit tanít a Biblia? Nekünk erre kell figyelni, mert az az egészséges tanítás, amiről az apostol itt ír. Ezért, ha valamit meg akarok vizsgálni az életemben, már pedig a hívő ember így él, hogy megvizsgálok dolgokat az életemben, hogy az jó vagy nem jó, akkor az igen mérlegére kell tenni. És akkor, ha az ott megáll, akkor az rendben van. Ha nem áll meg, akkor az nem jó dolog. És mit mond itt Pál? Indíts, fejj, buzdíts, teljes béketűréssel. És itt ezt a szót, hogy buzdíts, úgy is lehetne fordítani, nagyon sok jelentése van, hogy szeretettel terelgess valakit, és vigasztalj valakit. Az intés és a fendés azt jelenti, hogy valakinek az életébe nyilvánvalóvá teszem a bűnt. Rámutatok a bűnre. Ha nem lenne ott a fendés mellett a vigasztalás is, akkor meg mi történne? Gondoljunk bele, ha valakinek felszínre kerülnek a bűnei, akkor az illető hát elég elszomorodik és reménytelen helyzetbe kerül. Hogy hát igen, ezt én is tudtam, de akkor most hogyan tovább? Elkeseredik az ember, összeolyna az ember a bűnei súlya alatt. Egy kedves testvérem mondta nekem otthon a gyülekezetben, hogy 70 éves vagyok és elrontottam a fiaimnak a nevelését. Vagyis, hogy mondta az illetőt, nem, hogy elrontottam, hanem egyáltalán nem neveltem őket. És azt mondta magában, most már késő, és láttam rajta, hogy teljesen összeolyott ennek a bűnnek a súlya alatt. Pedig azt mondja az ige, hogy nem késő. Jézussal mindig újabb lehet kezdeni. Az illető joggal gondolja, hogy késő, pedig nem, mert jön az Isten kegyelme. Vigasztald ilyenkor őt, terelgesd ilyenkor őt, az Úristenhez, Jézus Krisztus által. Ezért Pál mindig együtt használja a kettőt, hogy ints és fegy, de ne felfeled, hogy az a feladatod, hogy vigasztalj is. Vigasztald a másik ember. Először kerüljön napvilágra a bűn. Ez olyan, megint csak egészségügyi példa, ha megengeditek, ez olyan, mint amikor az orvos megvizsgálja a beteget, és hát megvan a baj. Ugye mitől beteg az illető, megtalálja a bajt, felfedi a betegséget, és elmondja a betegnek, hogy hát ez a diagnózis, ez van. De a beteg joggal elkeseredne, ha utána azt mondaná neki az orvos, hogy hát akkor viszontlátásra, majd csak lesz valami. Ugye nem ezt szokták mondani az orvosok, hanem hát azt szokták mondani, reméljük mindig, hogy meg lehet gyógyulni ebből, mert ezt és ezt kellene tenni, ezt és ezt a gyógyszert kellene szedni. Vigyázz, mondja az apostol Timóteusnak és nekünk is, ha valakinek az életében rámutatsz a bűnére, jaj, de szeretjük ezt csinálni, ugye mi gyakran azért rámutatunk, otthon is, meg azért máshol is, ha rámutatsz valakinek a bűnére, tedd mellé a gyógyulás lehetőségét. És mondd azt, hogy lehet ebből kijönni, lehet ebben változtatni. A Szentírásban ezért van egymás mellett a törvény, meg az evangélium. Mert a törvény, a 10 parancsolat, ha belenézel, ha borzasztóan elkeseredünk. Hát uram, hát egy sincs, amit csak akár egy napig is meg tudnék tartani, hát akkor most mi lesz velem? De ott van mellette az evangélium is egymás mellett. Az egyik elmondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak testéből. Az evangélium, a másik meg azt mondja, hogy hála Istennek Jézus Krisztusért. És fontos, hogy ezt egymás mellett lássuk. Aztán következő, amit itt olvasunk az igéből, azt mondja az apostol, vagy azt írja, de te józan légy mindezekben, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd meg, immár én megáldoztatom. Így kezdődik a mondat, hogy de te, már ez is megérne egy külön igenhirdetést, ez a két szó, hogy de te. Ugye a világ ezt és ezt teszi, az emberek ezt és ezt teszik körülöttünk, de te, hát te ne ezt tedd, mindenhol odarakhatnánk ezt a de te, ezt a két szót. Az Isten nélküli ember megengedheti, hogy linkeskedjen, hogy szeretet legyen, hogy mértéktelen legyen, de te nem teheted meg. Mert te hívő ember vagy. Te lehetsz ebben az értelemben más. Timóteusnak fel kell készülnie arra, amikor az apostol már nem lesz vele. Azt mondja, immár az én elköltözésem ideje beállott. De te akkor is ugyanúgy szolgálj, amikor már nem leszek, nem vagyok veled. Arra tanítja Pál őt, hogy ne emberekhez kösse az ő életét, az ő hívő életét. Ne más embertől várja a kérdéseire a megoldást, a választ. Mostantól meg kell állnod a lábadon. Az evangélium munkáját kell tovább vinned. Testvérek, nagyon sokan vannak úgy hívő emberek, picit még én is, ma is így vagyok, hogy kötődünk ahhoz az emberhez, aki mellett hitre jutottunk, aki megmutatta, rámutatott nekünk az Úr Jézus Krisztusra. És én is nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy az én életemben ez az ember is hát már nagyon öreg, mi lesz velem, ha ő meghal? Hát akkor hova megyek a kérdéseimmel? Kivel fogok együtt imádkozni? És azt mondja itt az apostol, hogy ne emberekhez kösd magad, meg a te hitedet, mert azok jönnek-mennek. Hívő testvérek jönnek-mennek, gyülekezeti tagok jönnek-mennek, lelkipásztorok jönnek-mennek. Hanem az igéhez és Jézus Krisztushoz kösd a te hitedet. Valaki így mondta, nagyon találó ez, hogy vannak paradicsom keresztjének. Paradicsom, azok meg milyenek. És akkor az illető elmondja, hogy a paradicsom keresztjén az olyan, hogy nem tud megállni a saját lábán, csak akkor, ha megkarozza. Ha oda köd meg egy karót, mint a paradicsomhoz. Hát ennyit még én is értek a kertészethez, hogy amikor aztán az a paradicsom kezd nőni, jönne rajta a termés, akkor úgy eldől az egész. Hát azt meg kell karozni. Az a jó, ha annyira megerősödik valakinek a szára, hogy így mondjam, hogy nem kell már mellé karó, sőt, hogy így mondjam, ő tud karóvá válni esetleg mások számára. Próbáljunk meg az Úrra támaszkodni, mert ő soha nem vétetik el mellőlünk, kapaszkodjunk belé. És végül testvérek, nézzük ezt a nagyon szép mondatot, amit ír az apostol. Aha nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Testvérek, a hívő embernek ki lehet tartani, sőt, lehetséges kitartani, sőt, nem is tudom, talán Hegedűs Lórán mondta ezt a mondást, hogy ha mások betartanak, mi kitartunk. Tehát lehet kitartani az Isten ügye mellett. Timóteus olyan fiatal, és lehet, hogy sokszor mondta ezt el, hogy nem fog ez nekem menni. Ide raktak engem egy nehéz gyülekezetbe, gyülekezet vezetőnek nem fog ez nekem menni. Képzeljük csak el ezt a fiatal embert, aki egy nem akármilyen gyülekezetnek az élén van, mennyi nehéz szolgálat, ugye nekünk már kevesebb is elég szokott lenni ahhoz, hogy azt mondjuk akár presbiterként, akár vagy így van egyszerű gyülekezeti tagként, pláne lelkészként, már kevesebb is elég szokott lenni, hogy azt mondjuk, hogy hát inkább Uram, ezt feladom, nem való ez már nekem. Mintha ma azt mondanánk, hogy hű, én egy problémás gyülekezetnek a tagja vagyok, hát nem lehet könnyű, hogy így mondjam, egy problémás helyen vezetőnek lenni. Vannak ma is ilyen gyülekezetek. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy később ki is jöttek ezek a problémák ott Efézusban, de lehet, hogy már Timóteus idejében, és hát melyik gyülekezetben nincsenek problémák? Hát ezt tudjuk magunkról is. És lehet, hogy Timóteus elkeseredik, és Pál biztatja őt, hogy ki lehet tartani. Lásd, itt vagyok én is, példa erre mondja az apostol, én már megharcoltam ezt a nemes harcot. Mert a vita, az testvérek, az egy harc. Ezt tudjuk mi is. Harc az óemberünkkel, harc a környezetünkben élő pogánysággal, az egy harc. Az nem egy nyugodt, lassú menetelés, az egy harc. De nemes harc, mondja az apostol, mert harcolni azt tudunk mi is. Vannak különböző nemtelen harcaink nekünk is, de azt mondja Pálhoz, hogy ez egy nemes harc. És érdemes kitartani, mert így írja, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megáll nékem az igazbíró, az Úr ama napon. Olyan szép, ahogy az apostol az ő életének a végére néz, mert már ahhoz közeledik, az én elköltözésem ideje beállott. Kórházban az egyik beteg, amikor meglátogattam, és próbáltam vele beszélgetni, ugye már ő is közel volt az ő elköltözéséhez, a kora meg a betegsége miatt, És elbeszélgettünk ezekről a dolgokról, és ő azt mondta a végén, hogy hát, tudom, minnyájunknak meg kell egyszer halni. Mondta ilyen belenyugvóan. És egy másik beteg, egy fiatal asszony, egy 35 éves asszony pedig boldogan beszélt arról, hogy nem sokára az úrnál leszek. Ugye van két kisgyerekem, meg jó lenne a férjemmel is még együtt élni, a gyerekeket fellevenni, láthatnám az unokáimat, de aztán elmosódik, és azt mondta, de nem sokára az úrnál leszek. Olyan nagy különbség ez, testvérek, azt mondja az apostol, hogy elköltözésem ideje beállott. Az elköltözés az általában a mi életünkben azt jelenti, hogy tudom, hogy hova költözök. Összecsomagolom dobozokba a dolgaimat, ráírom, hogy törhető meg, ehető meg, nem tudom, és akkor költözök, fölteszem a teherautóra, és tudom, hogy hova megyek, úgy nem szoktunk összecsomagolni, meg költözni, majd megyek valahova. És akkor azt mondom a szállítónak, hogy menj valahova, azt majd kikötünk valahova. Nem, tudjuk, hogy hova költözünk. Az én elköltözésem ideje beállott, tudom, hogy hova megyek. Persze, testvérek, ez a hasonlat nem volt jó, mert nekünk nem kell csomagolni, nem tudunk semmit elcsomagolni lelki értelemben, meg fizikai értelemben sem, hiszen semmit nem hozunk be ebbe a világba, nem is viszünk ki innen semmit, azokat az értékeket vihetjük ki, azokat a lelki dolgokat vihetjük tovább, amiket az Úr Jézustól kapunk, a ma nemes harcot megharcoltam, mert Isten a hívő ember életéből nem vette ki a harcot, nem azt mondta, hogy ha új életed lesz, akkor minden olyan simán fog menni, akkor nem történhet semmi baj, de mivel bíztat bennünket? Hogy nem hagy magunkra, hogy ehhez a harchoz felszerelést is ad. Úgy enged bele a mi harcainkba, hogy annak a kimenetele nem kétséges. Sajnos én még nem ismerem az új énekeskönyv új számait, csak a régi énekeskönyv számait ismerem, azt sem az összeset, de úgy dereg, hogy az 511-es dicséret mondja talán a régi énekeskönyv szerint, hogy győztes leszek, csak légy Uram velem. És azért lehet ez így, mert Jézus győzött, és én egy győztes hadvezérhez, egy győztes fővezérhez tartozom. De hát nem von ki engem sem harcból. Azt mondja, ebben a harcban én vagyok a fővezér, mondja Jézus, fegyvereket adok neked, és azt is tudhatod, hogy a harc a Golgotán már eldőlt, tehát a háború, helyesebben szólva a háború, a Golgotán már eldőlt, ami harcaim csak egyfajta utóharcok. Persze, hogy harcok, persze, hogy nehezek. De a csata, a háború az igazából már eldőlt. Hányszor tudtuk a történelem folyamán, hogy visszatekintünk, és hányszor tudjuk ma is, hogy a háború az már igazából eldőlt, de a harc az még folyik, a harcok még folynak. A hitet megtartottam. Mit jelent ez? Hát nem a hit tart meg minket, mi tartjuk meg a hitet. Talán így jobban megértjük ebben a fordításon, hogy kitartottam a hitben, a helyes tanítás mellett kitartottam. Ami Isten igéjével megegyezik, annál kitartottam, annál a tanítás mellett. Testvérek, mondjon nekünk bárki bármit. Mutasson nekünk bárki bármit a médiában. Halljunk bárhonnan bármit. De mi Isten igényével foglalkozunk, és azt halljuk meg, az tiszta tanítás mellett döntsünk, így biztosak lehetünk a dolgunkban. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az igaz bíró, az Úr a napon. És így folytatja az apostol, hogy de nem csak nekem. Ez milyen nagy tanítás, testvérek. Értsétek jól, amit most mondok. Szép dolog az, hogy Pál apostolnak eltétetett az igazság koronája. Jó dolog, örülünk neki, de nekünk az mi rajtunk nem segít, hogy Pál apostolnak eltétetett. De folytatja az apostol, hogy de nem csak nekem, mondja, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő dicsőséges megjelenését. Ezt írja a börtönből. Ez a győzelem, mondja Pál, nem csak az enyém, hanem a tiédek is, mindazoké, akik várják Krisztust. Nem csak nekem van félretéve ez a korona, Testvérek, olyan jó erre gondolni, hogy az üdvösségben van helyem, nekem személyesen is, nektek személyesen is. Van koronám, amelyet a fejemre éleszt az Úr Jézus, és nem mint egy koldus, nem mint egy bevándorló leszek én ott, hanem mint király. Korona lesz, és azon fönn van, nem lesz, fönn van már az én nevem. Oda kell nekem megérkezni, addig harcolni és küzdeni, még én oda megérkezem. Pál nem arról beszélt, testvérek, hogy érdemes Krisztusért meghalni, hanem arról, hogy érdemes Krisztusért élni. Ez nagyon nagy evangélium. Hát éljünk mi is úgy, éljél te is úgy, hogy hirdesd, amit rád bízott az Úr Jézus, hirdesd a tiszta evangéliumot a másik ember javára és az Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító igéjére énekben, ének szóban is. A 826-os énekünk meg a negyedik versét énekeljük, ugye az elsőt már elénekeltük, igen, hirdetés, most a negyedet énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj! Sugározzuk azt a szentséget, azt az örömet, azt a békességet, amit te ígérsz és adsz a benned bízóknak. Segítsünk, hogy álljunk elő az igével alkalmas és alkalmatlan időben. Hirdessük az evangéliumot, akkor is azt talán bolondságnak tűnik, de mi tudjuk, hogy az Isten igaz és tiszta igéje, igazság az. Segíts, Urunk, hogy érezzük a felelősséget mások iránt. Segíts, hogy tudjunk tanítani. És segíts, hogy mi is taníthatók lehessünk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha sokszor elmegyünk lehetőségek mellett. Ha sokszor miattunk káromoltatik a te neved. Vagy ha sokszor a mi életünkkel takarunk el téged mások elől. Segíts, hogy ebben változni, újulni tudjunk, hogy mi is megtapasztalhassuk újra és újra az új élet ajándékát, hogy ez látszódjon a mi életünkön, a mi cselekedeteinken, jó példaként tudjunk a másik ember elé állni. Urunk, amikor meg sem tudunk szólalni, vagy amikor meg sem kell szólalnunk, hadd lássák az életünkből az emberek az evangéliumot, az örömüzenetet, hadd lássanak téged. Így imádkozunk ezért a te gyülekezetedért, itt kicsinyeiért, nagyjaiért, közlengyeiért és előjáróiért, idősekért és fiatalokért. Imádkozunk lelki pásztoráért és családjáért. Adj neki most pihenést, és adj épségben való visszatérést ide a gyülekezet élére, és kérünk, hogy igazából te légy a gyülekezet élén, vezesd és pásztorold ezt a nyájat, légy a gyászolókkal, eltöltözött szeretteikre emlékezőkkel, légy a betegeivel, otthon és kórházban lévőkkel, légy azokkal, akik idősek, akik egyedül valók. Légy azokkal, akik otthonukban hallgatják az igét, és így vannak velünk. Légy a keresztényekkel szerte a világban. Légy a háborúságot szenvedőkkel. Azokkal, akik a fronton harcolnak, kilátástalan talán az életük. Azokért, akik gyászolják a fronton harcolókat, vagy elköltözött szerettüket. Légy azokkal, akiket természeti csapás sújt. Tudjuk, Urunk, és megvalljuk, hogy Te vagy a világ ura. Ura vagy a békének, és ura vagy a háborúnak. Ura vagy a természetnek, az egészségnek és a halálnak. Urunk, kérünk Téged, ne szégyeníts meg minket a mi hitünkben. Segíts minket, légy velünk, adj békét, és add, hogy ebben a világban minél többen átadják a szívüket Te neked, és meglássanak Téged. És segíts, hogy ebben mi is munkatársai lehessünk. Vigyük az evangéliumot, ahová csak küldesz. Kérünk, áld meg a hazafelé vezető utunkat, áld meg ezt a mai napunkat, az, hogy ma is egy embernek legalább tovább tudjuk adni az igét a Te akaratodból, hogy ezáltal mindnyájan közelebb kerülhessünk az üdvösséghez, a számunkra eltétetett koronához. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevéért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és azokat az imádságokat is, amiket majd most ebben a csendes percben ki oda visz eléd. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Először szeretném megköszönni Rózsa Katalin nagytiszteletű asszonynak, hogy ismét meglátogatott minket, és ígét hirdettem.
Nagy szeretettel.
Isten áldását kérjük életére és szolgálataira.
Köszönöm szépen. Viszont kívánok.
Kedves testvéreim! Elsősorban szeretném felhívni a figyelmet az adakozásra, mert a jókedvű adakozót megáldja az Úr. Második szempont szerint egy olyan hírünk van, hogy a mindjárt mondom, Pécs Baranya megyei egyházak komoly viharkát szenvedtek, és a esperesség értekezett úgy döntött, hogy egy Isten tisztelet esetvédét felajánlják az üvegkárak és a nyilvánzárokkárak enyhítésére. Annyi baptizika információból, hogy nem mondták még, hogy nem. Több mint valószínű, hogy a lelki pásztorunkkal elkezdtük ezen gondolkodni, hogy a jövő hét Isten tiszteletre, vasárnap Isten tiszteletnek a bevételét fogjuk felajánlani a pihatás elműködésére. Annyi lenne még, hogy holnap hétfőn 19 órakor egy megbeszélésre szeretnénk azokat a presbiter testvéreinket meghívni, vagy a presbiter testvéreinket és azokat a testvéreket, akik a elkövetkezendő időszak programjában részt vennének. Itt miről lesz szó? Az udvar további rendberakásáról, presbiter választásról, és a különböző egyházi programokról. Mindenkinek szép lehetett kívánok. Jó emlékszik.
Köszönjük szépen! És most akkor a záró énekünket fogjuk énekelni, amely a 761-es számú énekünk, és annak mind az 5 rövid versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja majd.